Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Köszönjük ismét a hallgatókat, megy tovább a Millás reggelét, Rádió Café 98.0-án, július 23-a kedd reggel van, 8 óra 10 perc, és itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És a hallgatók is természetesen írnak nekünk a 0636-980-980 SMS, WhatsApp, vagy akár Viber formátumú üzeneteket. Azt mondja, hogy ja, ez meg a smittani köhögéséhez jött, hogy legfeljebb csacsi köhögés. Holnap fog morogni a kedves hallgató visszaváltási tapasztalataimmal.
Na igen, jó, írtak előre nekünk többen, de hogyha előre, igen. Én azt gondolom, hogy egy kis türelemmel kell kezelni. Nyilván azt várjuk el az összes szolgáltatástól, hogy azonnal szuper módon működjön, de azért mondjuk ezeknek a gépeknek is kell egy kis időt adni. Mondom, nekem osztrák-német tapasztalataim vannak, Németországban is hasonló volt olyan doboz, vagy mi ez, ilyen flakon, amit háromszor kellett beleerőltetni, vagy négyszer, mindig kidobta, mindig ki. Ez amire rájöttem, hogy volt benne egy nagyon kevés maradék víz.
Aha, az nem, is lehet.
De ott mondjuk ki is írta, hogy ürítse ki, vannak ilyen üzenetek benne, de végül is működött, úgyhogy persze nem mindig mindent vesz be, alapvetően működik, szerintem álljunk hozzá így ez a dologhoz, de fogunk ezzel foglalkozni még, mert direkt van egy jó témánk, ami kimondottan a visszaváltással kapcsolatos. Na de sokkal fontosabb az, hogy megérkezett hozzánk ide a stúdióba Dobozi István, a Világbank volt vezető közgazdásza. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat ismét itt horról.
És ahogy a telefonbeszélgetéseket, ezeket is az élet írta meg, hogy tökéletesre kalibráltuk, hogy mikor jössz, mert azt mondjuk nem gondoltuk volna, hogy pont most vasárnap gondolja úgy Joe Biden, hogy mégis bejelenti. Ugye mit, hogyha szerintem hozzájárult az is, hogy volt egy pillanat, amikor tényleg, ahogy elmondta, és ez szerintem egy nagyon pozitív üzenet volt, vagy egy jó üzenet, hogy igazából itt azt kell nézni, hogy mi a demokratáknak és mi az amerikai népnek a jó, és volt egy pillanat, amit szerintem jól fogott meg, pont, hogy mint hogyha Covid-dal küzdene, és valami kicsit úgy meg tudta mutatni azt a gyengébb oldalát, vagy így őszintén bevállalni azt, hogy ő megöregedett.
Nézd, de ez minden úr csak nem méltóság teljes exit.
Igen.
Ezt régebben meg kellett volna csinálni. Aha. Most sokan dicsérik őt, hogy végre azt a húzást, amit ma régen vártak tőle, megtette, de óriási károkat okozott a pártnak, hiszen kevesebb, mint három hónap van hátra, kicsivel több, mint három hónap van hátra a választások napjáig, egy hónap múlva lesz az elnökjelölő konvenció a demokraták számára, és hát nagy bajba hozta a várható utódot, Kamala Harris-t. Ha ugyanazt csinálja, amit korábban két elnök csinált második világháború után, mert nem ő az első, aki elnökként újraindul a választásért, az újraválasztásért, de közben kiszáll.
Ha visszalép,
ez igen. Korábban ezt megcsinálta Lyndon Johnson 68-ban, 52-ben Harry Truman, de ők márciusban szálltak ki. Tehát nagy teret, időt engedtek az utód számára, hogy fölépítse magát. Na, így is elveszették a demokraták mindkét választást. Tudnék, egy zűrzavarnak, konfúziónak a látszatát keltik a közvéleményben, és ez nem jó. Különösen akkor, amikor a republikánusoknál teljes az egység. Ugye merénylet kísérlet, hát még inkább egységbe kovácsolta a republikánusokat, Trump az áldozati szerepet mindennél jobban játsza, úgyhogy ez a nagy kontraszt, hogy a republikánusok tök egységesek, és itt vannak a demokraták, ahol csak civakodás, belharc folyik, hát ez nem jó.
Annak mennyire lehet esélye, amit Nikki Haley mondott korábban, hogy annak jelentősen megugrik annak az oldalnak az esélye, aki először hívja vissza a maga öregét?
Hát nézd, de Trumpot nem lehet visszahívni. Igen. Ugye Trump 78 éves, és őszintén szóval elég fiatalosnak tűnik, bár azért rajta is látszik a kor.
Látszik, de azért képes. Ez a harciasság, a beszédje, és logikus gondolkodás azért az még mindig erősebb, mint Biden.
Néző szekta vezér, és a tömeg élteti őt. Igen. Ezt nem mondhatjuk el Bidenről, ugye Biden esetében láttuk a szellemi és a fizikai leépülés összes jelét, tehát az, hogy most ő lépett ki először, ennek nem lesz semmiféle pozitív hozadéka önmagában. Az lesz a jó a demokraták számára, hogyha Kamala Harris gyorsan fölveszi a sebességet, és megszerzi azt a népszerűséget, amivel nem rendelkezik, mert Kamala Harris népszerűtlenebb, mint maga Biden. Uh-huh. Tehát nagyon fontos, hogy ugyanakkor egy olyan víziót vázoljon föl, ha ő lesz egyáltalán az elnök jelölt, már pedig nagy a valószínűség, hogy ő lesz, ami megkülönbözteti őt Bidentől. Ő nem indulhat Bidennek a platformján. Uh-huh. Tehát nagyon fontos, és ezt nem tudjuk, hogy Kamala Harris mivel fog előállni, ami megkülönbözteti őt Joe Bidentől, és ami több, mint antitrumpizmus. Ugye, mert Biden azzal nyert 2020-ban, hogy Trumpot a demokrácia ellenségének, diktátornak, jön a burkolt diktatúra Amerikába, és ezt meg kell állítani. Tehát neki nem volt egy nagyon önálló koncepciója,
akkor, hanem a közegben az ott működött.
Igen, működött, ez nem fog működni most már. Különösen úgy nem, hogy Trumpnak ez az áldozati szerepe, a szimpátia, ami kialakult körülötte a merénylet kísérlet után, nem teszi lehetővé azt, hogy ugyanúgy támadják őt, mint ahogy támadták 2022-ben a időközi kongresszusi választásokon, hogy a demokrácia ellensége, stb. És korábban, tehát 2020-ban. Ezzel nyert Biden, azt mondta, hogy én helyreállítom a nemzet lelkét, demokráciát megvédem, és visszaállítom Amerikában a normalitást. Ezek a magasztos célok akkor működtek. Ez már kevés.
Menjünk vissza a legelejére, míg aztán beszéljünk arról, hogy milyen a támogatottság, de hogy amit mondtál, az nagyon érdekes volt számomra, hogy tényleg volt két olyan elnök, aki visszalépett korábban, de ez történelemben először fordul elő, hogy ilyen közel a választásokhoz ez megtörténik. Miért várt eddig? Nem, mert ugye majdnem, hogy nyilvánvalónak lehet nevezni, szerintem, hogy Biden, hogyha visszalép, akkor Kamala Harris-t javasolja. Na de hogy nem érezte elég erősnek Kamala Harris-t ahhoz, hogy őt javasolja? Vagy mi volt az oka ennek a kivárásnak?
Az okoknál, hogy mennyire volt ez személyes, tehát mennyire Biden ragaszkodott ahhoz, hogy ő legyen a folytatás, mennyire a demokraták gondolták azt, hogy per pillanat nem tudnak felállítani mást a Trump ellen. Nyilván ez egy csapat, tehát nem nagyon hiszem, hogy egy személyes döntés vagy makacskodás áll mögött, de persze az is lehet.
Nagy mértékben az.
Mégis.
Bidenről közismert az, hogy makacs, legokosabb embernek képzeli magát minden helyzetben. Tehát még akkor is, hogyha a szituációs teremben, ahol komoly nemzetbiztonsági kérdéseket tárgyalnak, mindig ők képzelte magát a legokosabbnak. Uh-huh. Én egyszer találkoztam vele a kongresszusban, Tom Lantos társaságában, és a kisugárzás, ez a vibe, egyértelműen azt sugallta, hogy ő mindenkinél okosabbnak tekinti magát, és hát, hogy ő az úr a
tehát
házban.
Tehát az ego.
És a család természetesen maximálisan támogatta őt. De ugyanakkor ezzel becsapta az amerikai népet és a demokratákat is, mert ő azt ígérte 2020 tavaszán, hogy egy ciklusú elnök leszek, és közben fölépítem a jövő generációját, azt mondta, hogy I will be bridge to the next generation of democratic leaders. Szó szerint ezt mondta. Tehát én leszek a híd, az átmenet, a demokrata vezetők, a fiatal demokrata vezetők új generációjához. Tehát átadom a stafétabotot. Erre mit csinált? Amikor már benn volt a Fehérházban, nagyon megszerette hatalmat, a családja is, és nem akart távozni. Nagyon kevés politikus szereti otthagyni a hatalmat. Tehát másik pedig az, hogy meggyőződése volt, hogy csak ő tudja Trumpot megállítani, ami teljesen, azt lehet mondani, hibás elképzelés, és azt se vette figyelembe, hogy közben megváltozott körülötte minden, szellemileg, fizikailag. Tehát én hibáztatom őt, egyébként több írásomban azt mondom, hogy a személyes érdekét, a hiúságát a pártja és főként az ország érdekei fölé helyezte.
Hát akkor jó üzenet volt, csak későn jött.
Nagyon későn, és ezzel komoly károkat okozhat a demokratáknak, az országnak is, de nagyon elképzelhető, hogy már nem lesz elég idő arra, hogy fölépüljenek, remélem, hogy lesz. A másik nagy veszély...
Bocsánat, István, hogy nekik idő kell a felépüléshez, viszont ahogy a hallgató is írja, a Trumpéknak meg idő kell a kommunikációt átprogramozni, ugye, mert ők most erre építettek a Biden gyengességére, tehát azért ott is keletkezett most egy feladat.
Folyamatban van. Aha. Folyamatban az áthangolása a propagandának, a kampánynak, és keresik a fogást Harrison. Erről beszélhetünk, hogy melyik az a négy fogás
illetve
rajta.
Illetve hát az jó, hogy keresünk csak egy mondat még, ami elhangzott, és az fontos volt, hogy most az NBC kutatása szerint Harrisnek 45%-os támogatottsága lenne Trump 47%-ával szemben, és ez mintha javult volna 1%-pontot legalább a Bidenhez képest. Tehát hogy úgy tűnik, hogy jobb a mérés.
Endre, ezek a hipotetikus felmérések nagyon keveset érnek. Ezek nagyon gyorsan megváltozhatnak. Én őszintén szóval nem hiszek belük, én is ismerem ezeket az adatokat. De hagyj térjek vissza egy nagyon fontos pontra, a hallgatók szerintem értékelni fogják ezt a, azt lehet mondani, kockázatot, amit Biden idézett elő. Én történelmi felelősséggel terhelem Bident. Ezt mondom, több írásomban, interjúban kifejeztem, Amerikában is. Tehát az, hogy nagyon is elképzelhető az, hogy Amerikában egy pártrendszer alakul ki Washingtonban. Tehát nem csak az, hogy az elnök republikánus lesz Trump személyében, hanem hogy a szenátusban is átveszik a republikánusok a többséget, az uralmat, megtartják a képviselőházban, netán növelik. A legfelsőbb bíróságban eleve megvan a 6-3-as konzervatív fölény. Az állami kormányzóknak jóval több, mint a fele eleve konzervatív, tehát republikánus, valószínűleg még az arányuk növekszik is, mert a rosszul teljesítő demokrata elnök lehúzza az összes demokratát, nem csak az elnökválasztási szintjén, hanem lejjebb is. Tehát nagyon is kialakulhat egy vörös Washington, ezt úgy nevezem én, hogy vörös Washington, hogy minden vörös lesz Washingtonban. Republikánusok, Trump azt csinál, amit akar a törvényhozásban. Tehát ez a legnagyobb veszély is, ez a történelmi felelősség terheli majd Biden, ha ez bekövet ez a forgatókönyv. Ennek a valószínűsége 60-65% az én szememben.
És ezt kontráznám azzal, hogy közben pedig minden idők legnagyobb mélypontján van az amerikai állampolgárok különböző intézményekbe vetett hite. Az elnöki intézményben, a legfelsőbb bíróságban, stb. Tehát gyakorlatilag mintha az embereket már nem érdekelné, és ez egy ugyanolyan sor, mint amit Európában is sok helyen látunk, a szélsőségeknek a térnyerésével, meg az emberi, hát... nem törődömséggel, tehát egyszerűen már megunták, beleuntak a politikába.
És ne felejtsd el, Endre, a politikai erőszak fontosságát. Tehát Amerikában, a közvéleményben, különösen a fiatalok körében a felmérések egyértelműen mutatják, hogy az emberek jelentős része, 5 amerikai közül 1, a fiatalok körében 5 közül 2 elismeri, elfogadja a politikai erőszakot, mint a politizálás eszköze, a probléma megoldás eszköze, ami elképesztő. Tehát ez az erőszakkultúra, ami kialakult, az eldurvult közbeszéd, onna vezetett, hogy ez már kicsit más Amerika, mint amit annak idején megismertünk. Tehát a civilizált politikai párbeszéd, ez a múlté. És ebből a szempontból ez nagyon érdekes, a közvetlen diszkuszió, párbeszéd és versengés Trump és Kamala Harris között. Kamala Harris, mint nő, ugye nem engedheti meg ezt a nyelvet. És ő egyébként nagyon okos, szellemes nő, kemény tud lenni, ugyanakkor nem fog belemenni a sárdobálásban, abban, amit Donald Trump annyira szeret, és amiben nagyon erős. Tehát egy olyan helyzet alakult ki, ami alátámasztja azt szerint az Endre sugalt felmérésekből, hogy Amerikában nagyfokú bizalomhiány alakult ki az intézményekkel szemben, a kongresszussal szemben, a legfelsőbb bírósággal szemben, a kormánnyal szemben, és ez oda vezetett, hogy az emberek rosszul érzik magukat a bőrükben. Uh-huh. Tehát kétharmad az amerikaiaknak azt mondja, hogy Amerika rossz úton halad.
Térjünk vissza akkor Kamala Harrisre. Írja egy hallgató, sokan szavaztak annak idején Kamala Harris miatt Bidenre, majd folyamatosan esett a népszerűsége a közelmúltig. Hol ment el az ő népszerűsége, vagy mit nem csinált, vagy mit csinált rosszul?
Nagyon jó kérdés. Kamala Harris, ez egy meglepő választás volt Biden részéről, mert hát nagyon gyorsan kiesett a 2020-as elnökválasztásból, a vitán se szerepelt olyan jó a vitákban, és a kongresszusban sem tűnt ki olyan szenátorként, aki sok vizet zavar.
Tehát gyakorlábbi főügyészként nyilván lehetett volna arra számítani, hogy egy jó retorikával, logikával, jól érvelve.
Azzal rendelkezik-e meghallgatásokon? A meghallgatásokon nagyon kemény. Tehát élvezetes hallgatni őt, de kinézi az amerikai közvéleményben a kongresszusi meghallgatásokat, hát nagyon kevesen. Tehát nem tűnt ki úgy, mint aki szövetségi szinten, tehát nemzeti szinten fontos személyiség, akire oda kell figyelni. Na most azokat a feladatokat, amiket Bidentől kapott alelnökként, hát ezekkel a feladatokkal nem tudott megbirkózni. Hát persze olyan könnyű feladatot kapott, mint a migrációs válságnak a megoldása a mexikói amerikai határon. Hát ő ezt... Ez túl nagy falat volt számára, de mindenki számára az lett volna. És mi következett be? Ugye ez 7 milliónál több illegális bevándorló Joe Biden elnöksége alatt, 3,5 éves elnöksége alatt. És nyilvánvalóan azt mondják, hogy ki volt a migrációs cár, vagy Carina, ugye mert a nőről beszélünk, hát te Kamala Harris, és mit csinált? Semmit
hát
nem csinált.
Szerintem nagyon jó lesz a Trumpnak, ezt eleve imádja, tehát ezt a témát, ugye ez lesz valószínűleg a vezér.
Na, akkor gondolom a négy fogás.
Fogás közül.
A négy fogás egyik.
Igen, ez az egyik. De ez nagyon fontos. Azt lehet mondani, hogy ezen a területen Harris valóban csődöt mondott. Hát képzeljétek el, hogy miután megkapta ezt a nagyon fontos megbízást az elnöktől, 6 hónapig nem ment le a mexikói határa.
Oh.
Képzeld el, az a feladat, hogy megoldja a válságot, és még csak el sem ment. És akkor erre úgy válaszolt, hogy de hát Európába sem mentem. Hát egy borzasztó zűrzavaros válasz volt, és nagyon sokan elítélték őt emiatt. Tehát ezen a területen ő nem tud felmutatni semmit a kudarcon kívül. Ugye másik terület, amit fel lehet használni ellene, ugyanaz, amit Biden ellen, hogy inflációt okoztak, hogy Biden inflációs elnök volt, ő pedig statisztált ehhez. Na most, ha van egy terület, amihez nem ért Kamala Harris, az a gazdaság. Mondjuk Biden sem értett hozzá. Tehát a másik nagyon fontos dolog ez. A harmadik, az, hogy Harris... Hát ilyen fracking ellenes. Tehát az úgynevezett repesztéses földgáz és kőolajtermelés ellen van, ugye környezetvédelmi okokból. Na hát ez az, amit Trump imád. Trump Amerikát energiafüggetlenné teszi, sőt energiadominánsát, hogy uralkodó legyen. Ezt egyébként sikerült is elérni Amerikának. Amerika ma a világ első számú olajtermelője, első számú földgáztermelője, első számú földgáz exportőre, és a negyedik olajexportban. Tehát rendkívül fontos Amerikában az energia szektor. Ennek következtében hát azt lehet mondani, hogy Trumpnak itt olyan fória van, amiben ugye nem tud Harris labdában rúgni, különösen nem azzal, hogy a legfontosabb energiatechnológia terén, ami Amerikát kiemelte a világ többi részéből, és energia nagyhatalommá tette, tehát a frackingről beszélünk, a repesztéses eljárásról, ezt ő ellenzi. A negyedik dolog pedig az, hogy vannak olyan elképzelései Harrisnek, amit a republikánusok kapásból utálnak és opponálnak, de nem csak ők, hanem mások is. Hát például az, hogy vezessük be Amerikában az általános egészségbiztosítás, Európában teljesen természetes, igen, de Amerikában nem az. Az amerikaiak nagyon szeretik a magánbiztosító társaságokat.
Hát Obamát is már ezért kommunistázták le, ugye az ilyen ötletei.
Igen, az Obama kell, ugye.
Az Obama kell, tehát ez is, ha negyedik, tehát tegyek hozzá még egy tényezőt. Ötödik, honnan jön Kamala Harris Kaliforniából? Kalifornia, emlékeztek erre,
California Dreaming.
A kaliforniai álom, az nélkül nem lehet az amerikai álmot tárgyalni. Ugye Disneyland, Gold Rush, az aranyláz, Hollywood, és folytathatnám tovább a sort, Silicon Valley, az a Silicium World. Ezek mind olyan fontos tényezők, ami miatt Kalifornia, ez egy 40 milliós állam, mindig is kiemelkedett a többi állam közül. És mi történt ebben az államban? Ismerjük, hát ez a woke kultúra, a kultúraháborúknak a első számú frontvonala, ezt minden onnan indul ki, és Kamala Harris onnan származik. Oda vezetett mindez, hogy Kaliforniából menekülnek az emberek. Uh-huh. Kaliforniában mindig növekedett a lakosság, és az utóbbi 10 évben csökkent, csak tavaly emelkedett egy kicsit. Tehát Kaliforniát hagyják el az emberek, mert kevésbé élhető állammá vált, és honnan jön Kamala Harris? Ebből a Kaliforniából. Tehát az elitnek a része, az egyik parti elitnek, a csendes óceán parti elitnek a része, ott a másik oldalon ott van az atlanti óceáni elit, és közte van ugye úgynevezett flyover America, tehát amelyen az elit egyik partról a másikra átrepül, de nem törődnek ezekkel, beleértve a munkásosztállyal, a kékgalléros emberekkel. Ezekről Harris nem tud semmit sem. És ez egy gyengesége, tehát ez is egy támadható pont nála, hogy túlságosan az elit része, és fogalma sincs arról, hogy mi történik ebben a flyover Amerikában.
Főleg ezek után, ugye, hogy Trump maga mellé vette Vance-t alelnökként, aki meg viszont igencsak onnan jön, és nagyon nagy tapasztalatai
Balázs, van. Ez egy nagyon jó megjegyzés, és örülök, hogy ezt felhoztad, és reméltem, hogy ide fog a beszélgetés kiukadni, mert ez arra kényszeríti Harris-t, hogy egy olyan alelnököt válasszon, aki innen származik, tehát a rozsdövezetből. Tehát a nagy tavak környékéről, az Appalach-hegység környékéről, mert ez az a terület, amit ő nem ismer, ahol nagyon népszerűtlen, és ahol anélkül nem lehet megnyerni a választást. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy 3 állam dönti el a választásokat már az utóbbi 20-25 évben, Pennsylvania, Wisconsin, és ott van még Illinois. Tehát,
hát igen, ezek a billegő helyek, ugye, ahol fontos lenne a fehér, munkás ember középosztálybeli férfiaknak a támogatása, meg az ő családjuknak, akik ezekben az értékekben hisznek.
Igen, és Michigant, ugye, nehogy hagyjuk ki.
Igen.
Tehát van ilyen 6-7 úgynevezett csatatérállam, amelyek billegő állam, bizonytalan államok, amelyek egyik oldalról a másikra billenhetnek el, és amelyek nagyon fontos államok, tehát az elektori kollégium számára nagyon sok elektort adnak. És olykor 10 000 szavazaton múlik az, hogy ki nyeri meg. Harris nagyon-nagyon népszerűtlen ezen a környéken, tehát ahol a győzelmet ki lehet csikarni. Ezért nagyon fontos, hogy egy olyan alelnököt válasszon, aki innen származik, és ha akarjátok, akár spekulálhatunk is, bár gondolom a magyar hallgatók számára,
majd, szerintem
ez nem olyan fontos terület, illetve kevésbé ismerik ezeket az embereket. Nekem az az érzésem, hogy a legesélyesebb az Andy Beshear, aki Kentucky államnak a kormányzója. És nagyon fiatal, 47 éves, ugye ez kell azért is, hogy fiatal legyen, mert Vance a másik oldalon, az 40 éves, és feltétlen, és Kamala Harris pedig hát 59 éves, tehát ő is benne van a korban. És a kor Biden után már nagyon számít. Uh-huh. Tehát most már azt lehet mondani, hogy...
Fura, hogy azt mondjuk, hogy Kamala Harrisra, hogy benne van a korban, de hát értem,
59
értem, persze,
Vance-hez képest.
64 lesz, utána újra indul, akkor már 68 éves. Az amerikaiaknak elegük van a gerontokráciából. Tehát az öregek uralmából, ami érvényesül a kongresszusban, érvényesült korábban még a legfelsőbb bíróságon, most azt megfiatalította Trump és részben Biden. Tehát nagyon fontos az, hogy ki lesz az alelnök. Én Andy Beshear-re szavazok, tudom, hogy itt nem jelent semmit ez a név, egyébként Amerikában is csak azok ismerik, akik Kentucky és környékét ismerik, ugye, de azért kormányzó. A másik személy, aki szóba jöhet még, az Josh Shapiro, aki Pennsylvania-nak a nagyon népszerű elnöke, ő 51 éves, aztán van egy Jay Pritzker nevű szupergazdag ember, aki 59 éves, hát majdnem öreg, tehát ez is, ő pedig Illinois államnak a kormányzója. Ha nem ők, akkor pedig nagy valószínűséggel Roy Cooper fog befutni Észak-Karolinából, aki viszont 67 éves, nem öreg, ugye középfiatalnak számít a 67 éves ember, és ő nagyon közeli barátja, ráadásul Harrisnek, és nagy támogatást élvez olyan befolyásos demokrata vezetők részéről, akiknek a szavára adnak. Tehát egy szó mint száz, nagyon fontos lesz Harris számára, nagyon gyorsan egy alkalmas, rátermett, tehetséges, fiatal alelnököt választani, mert ugye a csapat megvan a republikánus oldalon. Ez a duó, Trump-Vance, nagyon erős.
Igen.
Folytassuk innen egy kis szünet után. Dobozi István van itt velünk, a Világbank volt vezető közgazdásza. Még beszélgetünk arról, hogy milyen esélyei vannak a demokratáknak, illetve mi történet, mert hát az amerikai gazdaságra is egy kicsit térjünk ki, hogy egyáltalán ez az egész milyen hatással van. Ugye most elég fontos adatok jönnek ki ezen a héten, úgyhogy sok mindent meg kell még beszélni, maradjatok velünk.
Azt az én senki sem kérdezi meg a doktortól, hogy doktor úr, a maga szíve sose fáj.
Milles reggeli.
Na hát folytatjuk a beszélgetést Dobozi Istvánnal, a Világbank volt vezető közgazdászával, publicistával, elemzővel, aki nagyon sok cikket, elemzést és interjút is ad az amerikai politikával, gazdasággal kapcsolatban. Most itt van velünk a stúdióban, és arról beszélgettünk ugye, hogy Kamala Harrisnek hát egyáltalán esélylatolgatás volt eddig, de talán a legfontosabb kérdést nem tettük fel, az, hogy benne van-e a nyerés lehetősége Kamala Harrisben Trumppal szemben. Trump egy nagyon-nagyon kemény ellenfél, most is baromi jó választás volt, ugye ez az alelnök jelölt, saját filmje van a Netflixen, a pacáknak,
meg lehet
az
nézni,
amerikai állam megtestesítője, ugye rengeteg mindenkit szerintem, tehát egy nagyon populáris ember lehet ő, tehát ott már van egy erős csapat, ráadásul ez a hát egyszerűen ikonikussá vált fotó, ugye, amit az a fotóriporter készített a lövés után, a magasba emelt ököllel a harcoljatok, amire meg jelentek a hívek rögtön a letapasztott füllel, hát tehát az igazi...
A Times címlapján lesz, garantálom.
Igen. És amikor az esélyeket latolgatjuk, akkor egy picit arra is nézzünk rá, én arra nagyon kíváncsi lennék, itt röpködnek a milliók, ugye a támogatási összegek, hogy milyen költségvetéssel lehet nyerni, mekkora pénzt kell összelapátolni?
Nézd, egy biztos, hogy Bidennel semmilyen esélye nem volt a demokratáknak, hogy ők adják a következő elnököt, a 47. elnököt, és Kamala Harris-szel, különös, hogyha egy alkalmas, vonzó, rátermett alelnököt választ, ugyanúgy, mint Trump, akkor én szerintem a remény sugár nem veszett el, hogy megszorongathatja Trumpot, és az úgynevezett független, ingadozó szavazókat, akik általában eldöntik a választásokat, de különösen az úgynevezett csatatér államokban, amelyekről beszéltünk, ugye Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Arizona, Nevada, Észak-Karolina, de különösen rozsdővezett három fontos államában. Ha itt sikerül az alelnök révén is fölépíteni egy olyan bázist, amely ellensúlyozza, ellentart a Trumpi nyomásnak, akkor lehet esélye még arra is, hogy megnyerik a választást. De nem felejtsük el, hogy Trumpot azért csak nyomják ezek a jogi eljárások, mégiscsak egy elítélt bűnöző, mert ezt sokan erre nem figyelnek.
Különpikás, hát ugye, hogy előtte bűnöző áll a volt főügyészen szemben.
Döbbenetes.
Ki fogja használni egyébként Kamala Harris? Uh-huh. Tehát ezen a területen ő nagyon erős, uh-huh. és említettem már, hogy a kongresszusi meghallgatásokon rendkívül szellemesen, rendkívül keményen bánik a tanúkkal, és képes őket a saját utcájába bevezetni. Szóval nagyon kell félni a Trumpi gárdának, és tudom, hogy a Trump kampány nagyon tart tőle. Tehát teljesen áthangszerelik most már a kampányt, ugye Bidennél elmondhatták volna, hogy a Sleepy Joe, meg leépült, stb. Ezt nem lehet elmondani Harrisről. Tehát ki kell valami más találni. Tehát az egyik dolog, tehát a válaszom az, hogy nem tudjuk, hogy megnyerheti a választást, ez biztos, hogy jóval megnőttek, jelentősen megnőttek a demokraták esélyei, hogy a választásokat megnyerjék, még hogyha hajszállal is. Ennek a valószínűsége én szerintem 50% alatt van ma, de lehet, hogy emelkedni fog az elkövetkező hetekben, hónapokban. Most pénzkérdés lesz-e? Uh-huh. És most Balázs, a te kérdésedre térek vissza. Nem hiszem. Nagyon érdekes az, hogy egy nap alatt Kamala Harris 50 millió dollárt hajtott föl. Kis befizetőktől. Uh-huh. Nem úgy volt, jött egy nagy oligarka valahonnan Kaliforniából.
Megörült a hírnek, és betolta
és
a számlájukra.
25 millió dollárt, tehát 50 millió dollárt átutalt. Ez kis befektetőktől jött. Tehát mutatja az, hogy megváltozott a hangulat a demokraták körében, és a közvélemény, a demokrata közvélemény, valószínűleg még az ügyenet független szavazók is hajlandók áldozni rá. Tehát ez egy nagyon fontos. Uh-huh. Tehát 100 millió dollár volt, amit Biden számláján volt. És egy nap alatt 50 millióval megnövelte ezt, és azóta is növekszik. Nem csak a támogatottsága növekszik, mert most már gyakorlatilag a legfontosabb, legfajsúlyosabb demokrata vezetők közül a legtöbb már áldását adta Harrisre. A kongresszusban a demokraták, szenátorok és képviselőházi tagok között napról napra szinte exponenciálisan növekszik a támogatása.
Még és a Black Caucusnál ugye ott rögtön megvolt, ugye? Egy hangon jóvá hagyták, ugye ez a legfontosabb frakció lényegében ebből a szempontból. Ők egyébként Biden támogatták egyértelműen
végig. Igen. Tehát az is egy nagy siker volt. Akik még nem hagyták eddig jóvá, három fontos ember van, Barack Obama,
Nancy Pelosi,
és Pelosi már jóvá hagyta. Ő már támogatja, teljes messzélességgel. Uh-huh. A másik két fontos személyiség, ugye Chuck Schumer, a szenátus demokrata frakció vezetője, és Hakeem Jeffries, uh-huh. aki a képviselőház demokratikus demokrata frakcióvezetője. Ez a három legfontos ember, akik még várnak, de azt ígérték, hogy napokon belül meg lesz a támogatás, csak előtte szeretnének találkozni Kamala Harris-szel. Tehát van ilyen formális diplomáciai uh-huh. lépés, amit még meg kell tenni, és akkor fölmérik az alelnököt, és utána szerintem kiadják a támogatást. Clintonék már korábban kiadták, olyan fontos demokrata vezetők, mint Gavin Newsom Kaliforniából, vagy Whitmer, a michigani kormányzó, ezek már korábban megadták. Tehát azt lehet mondani, hogy exponenciálisan növekszik Harris támogatottsága, és tudom képzelni azt a forgatókönyvet, hogy nem várják meg az augusztus 19-23-ai jelölőgyűlést a demokraták Chicagóban, hanem előtte egy virtuális szavazáson
Igen.
eldöntik, hogy ki a párt hivatalos elnök jelöltje.
Ez már túl későn van, hogy lenne még egy csomó nap kihagyás. Hát ez majdnem egy hónap, ugye?
Úgyhogy
nem lehet megvárni.
Tehát ez a két forgatókönyv van. Vagy megvárják, vagy pedig előtte. Én arra szavaznék, hogy lesz egy virtuális szavazás, különösen, hogyha ez a azt lehet mondani, hogy cunami-szerű támogatási hullám tovább növekszik a napokban. Akkor nem érdemes várni, a demokrata vezetés elhatározza, hogy tartsunk virtuális szavazást. Az amerikai választási rendszerben, a pártok jelölési rendszerében fantasztikus rugalmasságra képesek. Úgyhogy ezt el lehet képzelni, hogy ez bekövetkezik. Én erre szavaznék.
Hát akkor még egy mondatot az amerikai gazdaságról. Milyen hatással van ez az egész? Van-e hatással egyáltalán magának a gazdasági helyzetnek mekkora hatása lesz magára az elnökválasztási folyamatra? Ott mekkora mondásokat tudnak a...
Illetve nem tudom, van-e időnk, ugye, hogy a két különböző nyerés esetén mire lehet számítani, ugye a tőzsde kicsit leegyszerűsítve már csinált egy olyan Trump rallit, hogy ugye ott lesz egy ilyen gazdaságtámogató intézkedések. Igaz, hogy egy kicsit az inflációt majd nyomni fogja fölfelé, de ott tudjuk, hogy mire számíthatunk körülbelül.
Nézd, a piacok, a Wall Street jobban szeretné Trumpot. Uh-huh. Hát Trump beígért megint további adócsökkentést, beígérte azt, hogy a 2017-es nagy adócsökkentése, például a társasági adót 35%-ról 21%-ra vitte le, óriási nyereséget okozva a nagyvállalatoknak. Tehát megígérte, hogy ez életben marad, tehát nem fogják megszüntetni, mert 2025 végén lejár ez az adórendelet, és további adócsökkentést helyezett kilátásba, és egyéb javakat, tehát energiaszektornak a felfuttatása, abba hagyná a zöld energiának a forszírozását, hanem visszatérne a fosszilis energia hordozóknak a kitermelésére, feltárására. Tehát egészében véve azt lehet mondani, hogy a piacoknak jobban tetszene Trump, mert jobban ismerik, és tudják, hogy alapvetően piacbarát. Kamala Harrisről semmit nem tudnak. Uh-huh. Kamala Harris...
Hogy említetted, nem is egy gazdasági... Nem,
jó, hát ezt megírják neki, amit Biden már eddig bejelentett, tehát, hogy adóemelés lesz, különösen a gazdagok számára, tehát a 400 000 dollár fölött keresők számára, azokat nem bántaná. Ez egy nagyon komoly veszély, és megadóztatná a tőkejövedelmeket, még azt is, amit nem realizálnak a kapitalisták, a befektetők. Uh-huh. Tehát ezek olyan veszélyek, amelyek számolni lehet, hogy sokkal kevésbé lenne piacbarátabb a Harris-i adminisztráció, mint a Trump-i adminisztráció. Tehát nagyobb a várakozás a piacok részéről az a kapcsolatban, hogy kitenne jót a gazdaságnak, de hagyd tegyem hozzá, az amerikai gazdaság jó állapotban van. Tessék elképzelni, 2,5%-kal növekedett tavaly, 4-szer gyorsabban, mint az európai gazdaság. Sokkal gyorsabban, mint a japán gazdaság.
És ebben áldó csúcson a tőzsdék.
Hát, nem véletlenül a Fednek nem kell kapkodni a kamatcsökkentéssel. Kényelmesen kivárhatja az infláció lehűlését.
Több mint 20%-kal emelkedtek a tőzsdék csak ebben az évben, miközben már tavaly is szárnyaltak. Tehát ezt azt lehet mondani, hogy 4%-os a munkanélküliség, az inflációt sikerült 3%-ra leszorítani. Tehát nincs ezzel a gazdasággal olyan nagy baj. Az infláció nagyon kemény volt, azt már sikerült leszorítani, tehát munkanélküliség nem probléma.
Tehát ezt már csak nem kéne elrontani, és akkor megvan a siker.
Így van. És Trumpnak egyébként az esély arra, hogy ront rajta, utaltál szerintem rá, az, hogyha elindítja ezt a kurzust, tehát további adócsökkentés, ami korábban is azt oda vezetett az első Trump adminisztráció alatt, hogy elszaladt a költségvetési hiány, és adósság is az egekbe emelkedett, holott ő azt ígérte, hogy lecsökkenti az adósságot, visszafizeti az adósságot, ebből semmi nem jött össze. Amerika nagyon eladósodott, költségvetési hiány nagyon magas. Azt szoktam mondani, hogy Amerikát nem vennék be az Európai Unióba, ha jelentkezni akarna. Nem csak amellett, amiatt, mert nagyon magas az adósság hányad, 120%. Tehát a adósság GDP hányados 120% ma. A tavalyi költségvetési hiány 6,5% volt, a dollár emelkedik, a kamatlábak fluktuálnak. Hát mondom csak játék kedvéért, hogy az USA nem alkalmas arra, hogy az Európai Unió tagja lenne, ha netán hipotetikusan a felvételét kérni. Hát Magyarország se.
Igen, azt hiszem, hogy bekerülni
már sokan nem is tudnánk. Akarják most, de ez egy másik téma.
Egyébként igen, ez nagyon érdekes, itt néztem a hallgatók üzenetét, ez a megosztottság, ugye, ami ott a miniszterelnök is letette a voksát Trump mellett, hogy ugyanez megjelenik itt is most az üzenetekben is, jönnek nagyon erős trumpistáktól üzenetek.
Igen.
A másik oldalról is, igen.
Nagyon úgy, erős a magyar vonatkozás.
Igen, hát persze, nyilvánvalóan, abszolút politikai.
Trump nem hagyja ki Orbán Viktor egyetlen igen, beszédéből igen, sem az utóbbi igen, időben, igen. És tehát úgy fölépi, érzi nyilvánvalóan az, hogy a magyar miniszterelnök elszigetelődött az Európai Unión belül, és támadják őt, tehát ő Washingtonból próbál neki erkölcsi támogatást adni, és ha Trump befut, és Vance is nagy rajongója Orbán Viktornak, uh-huh. talán még nagyobb rajongója, mint Trump, akkor a magyar miniszterelnök nyerekben van, és nyilvánvalóan arra játszik, hogy ő legyen a washingtoni trumpista Washingtonnak a legfontosabb európai uh-huh. embere.
Uh-huh. Hát izgalmas.
Abszolút, igen.
Küldünk akkor egy kis erőt a kaliforniai lánynak a következő felvétellel, Doboz Istvánnak, pedig nagyon szépen köszönjük, hogy személyesen is itt voltál velünk, meg annak, hogy ilyen késő éjszakában nyúlóan szoktál nekünk nyilatkozni, amikor ott már ugye régen le lehetne feküdni, aludni egy jót.
Igen, ezért külön köszönet.
Én is köszönöm, és mindig örömmel jövök hozzátok, mert nagyon izgalmas kérdéseket tárgyalunk meg, és nagyon szeretem ezt a rádiót.
Nagyon köszönjük.
Köszönjük szépen, akkor jó tartózkodást köszönöm. Neked itt Magyarországon, még aztán jó munkát majd otthon. Jöjjön akkor Marina Shaw, California Soul, egy olyan, ami lehet, hogy egy kis erőt ad innen.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Megígértük, hogy egy jó kis aranyköpéssel jövünk Beton Hoffitól, alias Schwarz Ádámtól. 1991-ben született, ma ünnepli a születésnapját.
A közgazdász úr.
A közgazdász úr egyébként, igen, ahogy Endre elmondta, hogy a
Budapesti Gazdaság Egyetemben végzett. Azt hiszem a külkereskedelmi karon indult, de közgazdász diplomát szerzett. Beton Hoffi.
És hát azt mondta egyszer, a magyar könnyűzene olyan, mint egy chipses zacskó. Nagynak tűnik a csomag, de a 80% a gáz.
Jaj, hát ezt ő mondhatja, aki benne van.
Hát ő mondhatja, aki benne van, és hát igen, hallani néha a zenei szerkesztőktől.
Hallani a gázt.
Mi a gázt, igen, hogy mennyire nehéz hozni a magyar arányt.
Sziasztok, Betonfi vagyok, ez pedig a Rádió Café, és a helyetekben egyébként én ezt is sűrű hallgatnám. Csók.